Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az MVM a januári rezsistopra vonatkozó kormánydöntést végrehajtva egyszeri 30%-os mennyiségi kedvezményben részesíti a lakossági áram és gázfelhasználókat, közölte a szolgáltató szombaton. Kiemelték, fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosított a januári rezsistop. A villamosenergia kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri 7000 forintos támogatást kapnak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy villamosenergia esetén a jogosultságról április végéig szükséges nyilatkozni. Erre a kedvezményre az jogosult, aki más rezsistoppos kedvezményt nem vesz igénybe, áll a közleményben. A magyarok nagy többsége, 71%-a ellenzi a kötelező sorkatonaságot a Nézőpont Intézet legfrissebb közvéleménykutatása szerint, hangzott el a köztelevízióban szombaton. Az intézet a sorkatonaság esetleges visszaállításának magyarországi társadalmi megítélését vizsgálta, tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapokban már nem csak elméletileg merült fel az Európai Unió és több tagállam vezetőivel, hogy felkészüljenek egy közvetlen katonai konfrontációra Oroszországgal. A kutatás szerint nem találtak olyan társadalmi csoportot, ahol ne lenne legalább kétharmados elutasítottsága ennek az intézkedésnek. Ezzel szemben a válaszadók egynegyede egyetértene a sorkatonaság visszaállításával, és mindössze 2%-nyian nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben. Nem szabad feladni az autonómia tervezetek román parlament előtti képviseletének a lehetőségét, hanem komoly következetességgel ki kell állni az ezen az úton való érvényesítés mellett. Jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a szervezet autonómia fórumán Nagyváradon. Tőkés László azon meggyőződésének adott hangot, hogy továbbra is a különböző közösségi autonómiák közjogi rendszere biztosítatja a magyar nemzeti közösség megmaradását és gyarapodását. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács léte és tevékenysége már-már ellehetetlenült, jelentette ki Tőkés, aki szerint a szervezet válságba került, és ugyanez mondható el a Székely Nemzeti Tanács autonómia képviseletéről is. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az önfeladással szemben az a meggyőződés kerekedett felül, hogy az autonómia ügyét nem szabad veszendőbe menni hagynunk, tette hozzá. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak továbbra is vállalnia kell, hogy gazdája, éltetője maradjon az erdélyi magyarság eme alapvető fontosságú évszázados nemzeti ügyének, hangsúlyozta Tőkés László. Elmondta, januárban döntés született arról, hogy Zakariás Zoltán és Kulcsár Terza József parlamenti képviselők hatodszor is a bukaresti parlament elé terjesztik az autonómia statútumot. A gépészmérnöki és informatikai kar, valamint a Bartók Béla zeneművészeti kar végzős hallgatói vehették át okleveleiket a Miskolci Egyetemen. Az ünnepi szenátusülésen elhangzott, a gépészmérnöki és informatikai karon összesen 234 hallgató szerzett diplomát, közülük 18-an doktori fokozatot. A Bartók Béla zeneművészeti karon két hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait. Az őszi szemeszterben a Miskolci Egyetem 8 karán összesen több mint 720 hallgató jutott diplomához. Roma lányok végzettség nélküli iskola elhagyásának megelőzésére indítanak programot. Megnyílt ugyanis a pályázati felület a kormány 5,5 milliárd forintos magyarországi és uniós forrásból finanszírozott projektjéhez, mely a korai iskola elhagyás csökkentését célozza a 10 és 17 év közötti fiatalok körében. Elsősorban a roma lányok esélyeinek növelése érdekében, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a kezdeményezés ösztöndíjjal és mentori támogatással segít. A programból várhatóan 200 projekt részesülhet támogatásban, legalább 2000 fiatallal. A résztvevők tanulmányi eredményeiktől függően 225 és 300 ezer forint közötti ösztöndíjat kaphatnak. A pályázaton civil szervezetek, egyházi intézmények és egyházi szervezetek, önkormányzatok, valamint roma nemzetiségi önkormányzatok indulhatnak. Egy pályázó 22 és 89 millió forint közötti támogatást nyerhet el, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Az ország északkeleti harmadán megélénkül, néhol megerősödik a szél. Vasárnap még számítani kell kisebb havazásra, hószállingózásra, gyenge havas esőre, illetve esőre. Reggel mínusz 8 és plusz 1 fok között alakulnak a minimumok, majd vasárnap délután mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Horváth Gergely lesz, akit legtöbben rádiósként ismernek, bár ma már nem dolgozik klasszikus rádióban. Az életútján keresztül beszéljük át, hogy mikor mit jelentett az életében a rádiózás, hogy a megtérése hogyan változtatta meg a szerkesztési szempontjait.
A felnőtt megtérő vagyok, 33 éves koromban tértem meg. És pont akkor volt egy váltás a szakmai életemben is. A régi típusú Petőfi Rádió átváltott az MR2-re, az, amit bejött vele, az a kultúra, a zenei világa, amit én mindig szerettem és mindig hallgattam. Az ott a kérdés, hogy hát hogy van ezzel az Úr Jézus, meg én, hogyha ilyen zenéket is hallgatok. Akkor állt nekem össze, hogy nekem miért nem mindegy, hogy milyen műsor csinálok.
És azt is elmondja majd, hogy mit gondol napjaink rádiózásáról.
Szabadnak kell lenni az éternek. Szabadnak kell lenni arra, amit az ember ki akar mondani. Nyilván itt is vannak korlátok és határok, de ugye értjük, hogy az itt és mostban való megszólalás az abban van annak az esélye, hogy valóban megszólítson másokat. Nem gyászolok, mert igazából a rádiót nem lehet eltemetni, csak ki nem használni lehet. Ez történik most.
Mai vendégünk tehát Horváth Gergely. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A rádiót nem lehet eltemetni, csak ki nem használni lehet, és ez történik most, mondja Horváth Gergely, a Petőfi Rádió ikonikus Kultúrfitness című műsorának megálmodója, rádiós szakember. De hogyan vezetett egykor az útja a Petőfi Rádióhoz? Miért tartja jó műfajnak ma is a rádiózást? Horváth Gergely kommunikációs kísérővel, kulturális kommentátorral beszélgetünk. És akkor kezdjük egy időutazással. Az néhány héttel ezelőtt, december 1-én volt 100 éves a Magyar Rádió, és így a Magyar Rádiózás is. Ez tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója, de hát ez egy nagyon személyes dolog lesz, mert Horváth Gergely szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést. Gergely, neked mi az első emléked a rádiózásról, rádióműsorról, rádióhallgatásról?
A legeslegelső élményem az, amikor édesanyám rádiót hallgatott vasárnapként, amikor főzött, ez még a 70-es, 80-as évek, és akkor azt hiszem, amikor Kossuth rádiót kezdtem el hallgatni, vasárnap biztos, meg a gondolatjelet, amikor majd az elindul, vagy már van. Előtte pedig 5. sebességet, a Petőfin hétfőn, szerdán és pénteken, úgy emlékszem, akkor volt. Ezek voltak azok az első műsorok, amikor így emlékszem arra, hogy mit hallgattam, meg vártam a következő műsort gyerekként is, egy olyan helyzetben, amikor egyébként apa musdikanya főz, együtt lenni jó, tehát abban úgy valahogy ott jelen volt a rádióval a természetességével, és akkor utána tulajdonképpen már, ahogy serdültem, tinédzser lettem a zene iránt, vagy zene felé fordultam, akkor a Petőfi Rádió unikumnak számító zenei műsorait kezdtem el hallgatni, meg mindenféle izgalmas műsort a Petőfin, és közben az is alakult, hogy én a Petőfi Rádió, pontosabban a Magyar Rádió MR-1014 riporterőrsének tagja lehettem még általános iskolásként, felsősként, és a riporterős tagja voltam 2-3 évig aktívan, volt műsorunk, és utána, amikor jött a gimi, akkor bennem egy kicsit takarékra került a rádiózás, illetve hát igazából annyira, hogy a Berzsenyi gimnáziumban jártam Budapesten, és a pont a mi évfolyamunk végzett a rendszerváltás évében, és akkor sikerült abban az utolsó évben csinálni egy, megalapítani ott a gimiben a iskola rádiót, amelyben például műsort vezetett Vágó Piros. Úgyhogy nagyon komoly szaktekintélyek és rádiósztárok nőttek ki abból a kis műhelyből, és úgy tudom, elsősorban Pirosra gondolok persze. Szóval ahogy így indult, és akkor utána, amikor vége lett a giminek, akkor leérettségiztem, akkor viszont kopogtam a rádióba, akkor már Kálmán Zsuzsához a Danubiusba. Nála voltam segédszerkesztő, és utána 90-et tájékán Pont Zsuzsa tanácsáról átmentem a Petőfire, és akkor azt hiszem, hogy ott láttam meg a helyemet, tehát magyarul azt az adó, arra az adóra kerültem, amit kisebb gyerekként hallgattam.
És aztán azt segítettél olyan különlegesre faragni, amire szerintem egy kicsit utaltál, hogy mondtad, hogy azokat a zenei műsorokat hallgattad, most a szóra nem emlékszem, de arra utaltál, hogy volt egy-két olyan műsor, amit megérte hallgatni, mert különleges zenéket mutatott be.
Igen, és azért is, mert különleges hozzáállása volt a műsorvezetőknek. Volt még egy ilyen média élményem, amit tulajdonképpen a személyek miatt néztem, ha megengedett, hogy beemeljem a tévét. Egyébként sem az életemben nem foglalkoztatott egyébként, de arra emlékszem, hogyha tehát a mi generációnak még megvan ez a Keddesti sorozat, Onédin család, és a többi, és a többi. És utána jött a stúdió, 82, 85, 87, ami elég éppen volt. Ez a kulturális hetőnapja volt a Magyar Televíziónak. És azt Érdi Sándorék csinálták, Érdi Sándor, Szegvári Katalin, vagy Kepes András, és még sokan mások, Szabó Steininre később. És ott figyeltem fel arra, hogy nagyon fontos nekem, hogy ki csinálja a műsort. Pontosabban mindig otthagadtunk a sorozat után, elindult a stúdió, és akkor arra lettem figyelmes, hogy hát az egyik jobban tetszik, mint a másik. És akkor rájöttem, hogy ez tulajdonképpen személyfüggő, mert a kísérletezőbb típusú műsorvezetők, szerkesztőket kedveltem, azok a műsorok megközelítések álltak hozzám közelebb. És azt hiszem, hogy a rádióban is ez volt, tehát én a rádió személyiségeknek nagyon sok mindent köszönhetek, többek között egy bátorságot arra, hogy formailag, tartalmilag feszegessem a határokat, bár hozzáteszem Istennek hála, ez nálam nem a személyiségem felmutatása felé indult meg, hanem sokkal inkább formátum kísérletezésekben, abban, hogy bizonyos típusú tartalmakat hogy lehet beleszőni más minőségű helyzetekbe. Szóval, hogy így elkezdtem játéktérnek, játszótérnek megélni és beélni a rádiózást, és azt hiszem, hogy ez az egész attitűd, ez azért lehetett természetes, mert magától értetődően olyan idézőjesen mentoraim voltak, akiket én hallgattam.
Mármint ezt úgy érted, hogy akiket már kamaszkorodban hallgattál, végül hozzájuk kerültél, akiktől tanulhattál?
Többet dolgoztam később, igen, de valójában inkább arról van szó, hogy az ő műsoraik hatottak rám nagyon. Egyrészt önkéntelenül később, amikor tudatosabb voltam, már tudatosan is, de ezek nem személyes mentorálások voltak, vagy akik szakmailag mentoráltak, ők nagyon jó szakemberek voltak, kiváló szakemberek, de nem elsősorban a rádiózás, hogy mondjam, sztár vonalából. Tehát például én emlékszem azért, hogy a fiatal Geszti Péter ott a 80-as évek végén, 90-es évek elején miféle rádióműsorokat csinált többek között, nagyszerűeket, vagy kis Csiszár Jenő, vagy emlékszem a Szilla Jánosra, Petőfin, Neumann Gáborra. Ide sorolnám, ez már bőven 90-es évek, Villám Gézát a Rádió Bridge-ben. És utána voltak például azért olyan rádióműsor készítők, akik a rádióműsor részét is kiválóan tudták készíteni, vagy akár zenés oldalát villantották fel a rádiós műsorkészítésnek, egy Komjati Gyuri bácsi klasszikus példája ennek, de hát még nagyon sok nevet, nem olyan nagyon sok nevet, de néhány nevet tudnék említeni a zenészelkezők közül, műsorkészítők közül, akikben megvolt az a határfeszegető bátorság, ami aztán valahogy a rádiózásra való természetes szemléletem, vagy szemléletem lett, és akkor szerintem én ezzel mentem tovább, hogy ezt éreztem magamban komfortosnak, és így is tettem, és ettől vált valójában számomra nem egy szakmává, vagy pontosan persze szakmává is, de valójában inkább egy játszótérré, vagy játéktérré, ahol nagyon-nagyon fontos volt, hogy az egésznek az örömét megőrizzem. Valószínűleg ez egyébként minden munkára, tevékenység vagy hivatásra igaz, de a rádiózásra kiváltképpen.
Oké, ide vissza fogunk még ugorni, de muszáj egy picit visszakérdezzek oda a nem tudom hány éves lehettél, 12-3-4, amikor ebben a rádiós őrsben riporterkedtél?
Igen.
Hogy kerültél oda be? Mert ha jól gondolom, ez volt az, ami utána természetessé tette azt, hogy te a rádióba szeretnél aztán dolgozni, és akkor mondjuk eljutottál a Donobiusig, de hogy mi volt az a lépés? Oké, hallgattad a rádiót, hát biztos sok kortársad is hallgatta a rádiót, de nem lett mindenki riporter.
Valójában nem, ez következmény volt, mert az általános iskolában is próbáltunk rádiót csinálni, de iskola rádiót, az mondjuk nagyon korlátos volt, ez még 80-as évek eleje, első fele. Aztán ebbe belecsúszott a riporterős, igen, ahova úgy kerültem, hogy édesanyám látta, hogy otthon a magnóval, szalagos magnóval, meg avval az egy mikrofonnal, amit hiszem születésnapommal kaphattam, vagy hoztak a német ismerősök nyáron, akkor vele magazinból valahogy így lehetett. Egyik nyáron a magnót, másik nyáron a mikrofont, és mindenfélét fölmondtam rá, meg akkor még nem szintetizátorozgattam, de mindenféle ilyen felvételeket csináltam, szóval hogy édesanyám látta ezt a fajta irányultságomat, és úgy alakult, hogy ő gimnázium tanár, és az ő osztályába járt egy hölgy, fiatal hölgy, aki ott a rádióban dolgozott ennél a riporterősnél, és akkor egyszer elvitt rajta keresztül, és akkor ott ragadtam. Tehát ez így alakult ki, de nagyon érdekes, hogy a gimnáziumban mintha elvágták volna, főleg az első 2-3 évben, 2,5 évben a rádiózás iránti bármimet, és az érettségi után értem vissza ehhez.
És arra megvan utólag a megfejtésed, hogy miért szűnt meg a lelkesedés, és aztán miért teremtődött újjá ez benned?
Nagyon jó kérdés, de nem tudom rá a választ. Azt tudom, hogy a zene akkor robbant be az életembe, 14-15 éves koromban. Főleg előtte is megvolt, meg elég intenzíven, tehát én édesapám játszott a szüleim lemezgyűjteményén, jöttem föl, ez főleg Beatles és fonográf, azt jelent, vagy Szalász Editet is. De hogy egyébként ott nagyon sok zenét kezdtem el hallgatni akkor, ahol csak lehet, és valahogy a rádiózás és a zene hallgatás, a zene közreadás vagy megközelítés az valahogy mindig jelen maradt a rádiós munkámban is. Azt hiszem, hogy a zenékhez való hozzáállás, a zenékkel való bánás, a zenék közreadása, szerkesztése, zenefolyam létrehozása, a számomra mindig annak a közlésnek a része volt, és annak minden eleme, ami önkéntelenül, vagy tudatosan, vagy féltudatosan mindig valahogy a rádiózás felé, valahogy a rádiózás értelme felé sodott, hogy valami ilyesmi, tehát hogy közlés, közlünk valamit szeretnénk elmondani, vagy valahogy szeretnénk jelen lenni, amiről azt gondoljuk, hogy másnak is jó. Azt hiszem, hogy ez volt a zenék szerepe, vagy ez is a zenék szerepe, vagy következménye volt. Meg még valami jött egyébként, hogyha egy mondatot megengedsz, hogy ez már a nullás évek, amikor a Petőfi Rádió indult, akkor volt egy komoly másfél év, amikor volt bent egy mondjuk úgy, hogy szakmai mentorom, barátom, aki megpróbált arra rávenni, hogy akkor már lehetett tudni, hogy a Bocskor Gábor, a reggeli morning show-k személyiségei irányába mozduljak el. Meg is próbált engem arra felterelni, de Istennek hála, ez nem ez volt végül a jó út, és ebben nem voltam kényelmes, és nem voltam komfortos, ehhez egy sokkal nagyobb, önfelmutatási vágy kell, mint ami bennem volt, és bennem sokkal inkább nem ez, hanem nem önmagam felmutatása, hanem egy gondolat felmutatása volt, vagy valamiféle építési vágy, és az egészen addig nem volt magamban megfogalmazható, amíg én meg nem tértem. Én felnőtt megtérő vagyok, 33 éves koromban tértem meg. És pont akkor volt egy váltás a szakmai életemben is. A régi típusú Petőfi Rádió átváltott az MR2-ről, az, amit mondjuk hívjuk, hogy MR2, és bejött vele az a kultúra, a zenei világ, amit én mindig szerettem és mindig hallgattam. És most ott voltam ebben, csak közben már is megtértem, és az ott a kérdés, hogy hát hogy van ezzel az Úr Jézus, meg én, hogyha ilyen zenéket is hallgatok. És akkor ez egy nagyon intenzív és nagyon analitikus időszaka volt a szakmai életemnek, akkor hasított belém a római levélnek az a tézise, hogy állítása, hogy hát a hithallásból van. Ez pedig Isten beszéde által. És az, hogy a hithallásból van, és hogy milyen erős szerepe van az identitás képzésben, akkor állt nekem össze, hogy nekem miért nem mindegy, hogy milyen műsort csinálok. Tehát, hogy ennek az egész felelőssége az abban van, hogy másik identitására képes hatni a rádió. A legjobb mozgósító médium például. Nem tudom, már te láttad a Halász király legendája című filmet?
Sajnos még nem, de mindjárt fölírom, hogy bepótoljam.
Nagyon javaslom. Egy kiváló film. Terry Gilliam egyik filmje, aki 80-as évek végéről, vagy talán éppen 90-ből, Jeff Bridges és Robin Williams a főszereplői. És röviden ez a történet, hogy egy kinti amerikai klasszikus lány DJ sztár nagyon cool módon rádiózik, és telefonokat fogad, zenéket indít rá, és nagyon menő az egész. Baromi jó hangja van, ez is egy kicsit. És akkor csak kap egy telefont, egy visszatérő rádióhallgató, és egy étteremről van szó, amit a Jack Lucas, így hívják a rádiós karakter, nagyon kioszt, és mondja, hogy nem érdemlik meg, hogy éljenek, és ezt, és oké, rádióhallgatók elmegy, elköszönnek, és akkor nem sokkal később ez a rádióhallgató bemegy egy étterembe, előveszi a gépfegyverét, és mészászéket csinál a helyből. És ez nyilván egy olyan helyzet, amikor a rádiósnak a szavai felelősségére el kell gondolkodnia, és hogy ez még inkább egy élesebb helyzet legyen, találkozik egy furcsa, homelessnek mondanánk, figurával, aki nagyon-nagyon furcsa, és aki a Robin Williams, és akiről kiderül, hogy ott volt abban az étteremben, amikor az a rádióhallgató bement, és körbelőtte a helységet, és elvesztette többek között a feleségét és a gyerekét, és kicsit megbolondult. De ez a kicsit megbolondulás, ez egy nagyon erős és furcsa erkölcsi alapállással és szeretettel párosult. És a sztori lényege, hogy ez a kis ember mindig egy szent grál szeretett volna, mert hogy abban van egy fél megváltás, és a rádiós végén aztán megpróbálja ezt neki megszerezni, és ez egy nagyon különleges helyzetben szövődő, nagyon különleges viszony, mondanám a végére barátságnak története, ami egy konkrét megváltás történet, a maga helyén persze, de hogy az engem nagyon-nagyon hamar ez a film, ez bennem maradt. És én ezután kezdtem igazán rádiózni. És az, hogy annak felelőssége és súlya van, hogy az ember mit mond, és hogyan mond, azt én ennek a filmnek nagyon szembesítő módon, szórakoztató módon, nagyon megindító módon, nagyon maradandó módon köszönhetem. Úgyhogy ez dolgozott bennem nagyon sokáig, egészen addig őrzött tulajdonképpen egy úton, amit aztán tudatosan is megértve a helyzetet, a rádiózás lehetőségeit, szerepét, tehát ez a hithallásból van. Gondolat, nem kezdtem aztán tudatosan foglalkozni és így tekinteni a hivatásomra.
Akkor erre az időszakra hagy meséljek el egy történetet. Én ez időtájt, amikor az MR2 megváltozott, meg a te életed is megváltozott, én éppen kommunikációs szakos egyetemista voltam Budapesten, és volt egy csoporttársam, aki teológus is volt egyszerre, illetve kommunikációs szakon is tanult, Bella Violettának hívják ma már a férjezet nevén, és mondja nekem, hogy te már én hallgatom a Kultúrfitnesst, van ez Horváth Gergely nevű műsorvezető, szerintem ez református. Ez olyanokat mond időnként, olyanokat ajánl, meg olyan szófordulatai vannak, én csinálok vele egy interjút. És akkor nagyon lelkesen mesélte, hogy válaszoltál neki, elfogadtad a felkérést, és aztán elkészült ez az interjú. Ha jól emlékszem, ekkor Violetta a Parókia Portálnak a közösség magazinját vezette, ami azóta már nem létezik. És elkészült ez az interjú. Hogy emlékszel erre az időszakra? Mármint nem feltétlen az interjúra, hanem hogy voltak ilyen visszajelzések felét, hogy sikerült ezt a hithallásból van igének megfelelést átadnod? Tehát, hogy kaptál ilyen visszajelzéseket, vagy akár az ellentétét, hogy valakit ez zavarta, hogy húhújt engem, valaki meg akar téríteni a rádión keresztül.
Köszönöm szépen ezt az emléket. Most azért hozzátartozik a teljes képhez, csak hogy hogyan keresztezzük egymást, mert hogy az életek, hogy hogyan erősítjük. Most van olyan munkám ebben a kommunikációs kísérésben, amit végzek, amivel Violettával együtt dolgozunk többek között. Ez akkor is megismerkedés volt egyébként az első impulzusunk, ami nagyon megtisztelő volt már akkor. És egy kérdésedre válaszoljak, nekem ez egy harc volt nagyon sokáig. Tehát ez egy küzdelem és feladat volt. Először is egy nagyon jó rádiomisort kellettem volna csinálni. És hogy nem mindegy, hogy abban a rádiomisorban mi van. És nem csak, hogy nem mindegy, hogy mi van, hanem az sem mindegy, hogy az hogy van. És miért van. Amikor ez a helyzet előállt a szakmai életemben, akkor pont egy ilyen furcsa karrier íven voltam, vagy a klasszikus Petőfi Rádióban én éppen nagyon sok műsort kaptam, sok délutáni magazint vezettem, 2 órás délutáni műsorok, heti 3-szor, tehát tulajdonképpen azért jelentős feladatok. Például a legendás Péntektől Péntekig című kulturális ajánló műsornak én voltam az utolsó műsor, az utóbbi utolsó hónapokban.
Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a beszélgetést Horváth Gergely kommunikációs kísérővel, kulturális kommentátorral, a Petőfi Rádió egykori műsorvezetőjével. Most hírek következzenek, maradjanak velünk.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtet haszonnal. Még 2 sör, így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. A nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Tümos akoté, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szánj meg most, két ölelő karoddal. Láttam, nem írta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most, két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas
szánalmas, ó, szánalmas kis darukkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség támogatásával, közölte a szervezet. Azt írták, az 1994 óta tartó program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, és ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által hirdetett pályázatra bármelyik Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet a szervezet honlapján február 22-ig. A szövetség közölte, a hagyományoknak megfelelően lehetőséget teremtenek arra, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Hozzátették, az elbírálásnál előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. További előnyt jelent, ha a csoport a program során megemlékezik a 350 éve született második Rákóczi Ferencről. A magyar állam minden évben csaknem 5 milliárd forintot fordít azokra az épületekre, melyek országszerte a járási hivatalok és a kormányhivatalok kezelésében, vagyonkezelésében vagy akár csak használatában vannak, közölte a szaktárca államtitkára a Szerencsi Járási Hivatal épületének felújítását bemutató rendezvényen. György István elmondta, 2010 óta mintegy 75 milliárd forintot fordítanak ezekre az épületekre. Hozzátette, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 16 járásának többségében nyomai vannak ennek a forrásnak, és örömmel látják, hogy jó helyre mennek ezek az összegek. Jelezte azt is, ennek a pénznek a tízszerese is kevés lenne ahhoz, hogy az épületeket megfelelő ütemben felújítsák. Ebben szükség van az önkormányzatokra. A Szerencsi önkormányzat pedig példát mutat, együttműködik a járási hivatallal, mondta a szaktárca államtitkára. Fokozódik a bankok közötti verseny az otthon startos fiatalokért. Az egyik pénzintézetben már 2,8% az új kamat, és érkeznek a további kedvezmények is. Hívta fel a figyelmet Panyi Miklós államtitkár a Facebookon. Jelezte, hogy az alacsonyabb kamattal akár 1,5 millió forinttal több maradhat a fiatalok zsebében egy 25 éves szerződés esetén. Szerinte tavasszal új verseny bontakozhat ki a bankok között, hiszen sok fiatal a következő hónapokban fog szerződést kötni az újonnan induló lakásfejlesztések valamelyikére. Sok tízezer közszférában dolgozó fiatal pedig az 1 millió forintos otthon támogatást is felhasználhatja majd. A fegyveres szerveknél szolgálók pedig a 6 havi fegyverpénzt is beforgathatják lakásvásárlásra, írta a bejegyzésében a miniszterelnökség stratégiai államtitkára. Magasabb szintre emelte együttműködését, így színvonalasabb és biztonságosabb lehet a betegellátás a jövőben, a Debreceni Egyetem és a GE közötti újabb keretmegállapodásnak köszönhetően. A jövőben kiemelt szerepet kapnak többek mellett a radiokémiai fejlesztések, hangzott el az egyetemen. A Debreceni Campus és a gyógyászati termékekkel foglalkozó vállalat közötti együttműködési megállapodás aláírásakor. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora ismertette, legutóbb a mesterség intelligencia kapcsán kezdtek közös kutatásfejlesztésbe, a mostani megállapodás pedig részben ennek a folytatása. Hangsúlyozta, hogy az onkoterápiában egyre nagyobb teret hódít a teranosztika, azaz a terápia és a diagnosztika egyben. Ennek a szintlépése következik be, ugyanis kettős jelölésű diagnosztikus izotópokat kell tudni gyártani, alkalmazni, orvosgyakorlatba bevinni, és ez áll az egyetem és a vállalat közötti együttműködés középpontjában, mondta a rektor. Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós, énekes dalszerző, közölték szombaton a zenész hivatalos Facebook oldalán. Január elején derült ki, hogy tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. A múlt héten még a javulás jelei mutatkoztak, később azonban szövődmények léptek fel. Fenyő Miklós dalszerzőként, szövegíróként, rock and roll énekesként, zenekar vezetőként és billentyűsként sokat tett a hazai könnyűzene fejlődéséért. 1967-ben alapította meg a Hungária együttest, később pedig szóló karriert is épített. Többszörös platina és aranylemez tulajdonos volt, de gyémántlemezt is átvehetett a zenéjével eladott több mint 5 millió hanghordozóért. 1990-ben kapta meg a Magyar Rádió nagydíját, az Emerton díjat, majd az Arany Zsiráf Mahasz nagydíjat, de Huszka Jenő díjjal is kitüntették. 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét vehette át Fenyő Miklós.
Az időjárásról.
Az ország északkeleti harmadán megélénkül, néhol megerősödik a szél. Vasárnap még számítani kell kisebb havazásra, hószállingózásra, gyenge havas esőre, illetve esőre. Reggel mínusz 8 és plusz 1 fok között alakulnak a minimumok, majd vasárnap délután mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, alattam a szabad ég, bár ez csak a kanapé.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Horváth Gergellyel, a Petőfi Rádió egykori műsorvezetőjével.
És akkor jött a MR2 korszak, ami ugye azzal a világgal, amiben én kulturálisan, popkulturálisan éltem, de feladat szempontjából a leges-legelső mégiscsak az volt, hogy a kultúrfitness, ami aztán a kultúrfitnessként indult, egy kulturális ajánló műsorban, egy nagyon kemény alapelveken nyugvó formátum rádióban, este 7 és 8 között, úgy emlékszem, ez volt az első időpontság, azt hiszem 5-ször 30 másodpercet beszélhettem, vagy talán az egyik 30 másodperc lehetett, hogy 1 perc is, mint kultúra is ajánlott. Tehát valahogy így indultunk. Ezért csak azt akarom mondani, hogy nagyon lerövidül, amikor van egy 2 órád, és beszélsz összesen 8 vendéggel, és utána van mondjuk 5x30 másodpercet, akkor ez egy helyzet elé állít. És nekem erre válaszolnom kellett, mert ez ugye szakmailag is, meg karrierben minden is, mindenben nagyon radikális helyzet, de én úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt kreatívan kihasználni, és megnézem, hogy amit addig ilyen hosszabban vendégekkel, stb. Tudunk, azt valahogy hogy lehet így rövidebben megcsinálni jól. És akkor úgy tekintettem a 30 másodpercekre, meg 1 percekre, hogy ezek ilyen, tehát hogy korlátos, hogy mit mondasz, és hogyan, és hogy besűrűsödött minden. És így ezt azért hozom elő, mert a félmondatoknak is nagyon nagy súlya lett egy ilyen megszólalásban. Félmondatokban néha tudtam szerintem érzékeltetni, ha más nem, akkor áthallásosan valami mást is, mint amit egyébként ilyen szerepekben vagy helyzetekben szoktak. És én úgy értelmezem, hogy történt, hogy ez már feltűnő volt. Vagy pontosabban úgy feltűnő, hogy észlelhető inkább. Más. És volt, amikor túlfutottam, de valójában szerintem azért inkább azzal küzdöttem, hogy a nemből, a redukátból hogyan lehet mégis valahogy szervesen következő megszólalást, vagy mondatot, vagy mondattöredéket mondani, úgyhogy hogy ez még ott elférjen. És szerintem ebből a nullából az egyre és egyre a kettőre jutó építkezés hozott el egy olyan új tapasztalatot, amivel aztán végig, most történetemben már mondom, már küzdöttem, hogy lehet ezeket az elemeket megjeleníteni, és amikor a kultúrfitness végül innen néhány év múlva, vagy 3 órás műsorsává vált sokkal-sokkal több beszéddel és sokkal több zenével, akkor ugye már tulajdonképpen mindennel lehetett játszani, vendégekkel, témákkal, formátumokkal, és rájöttem arra is, hogy a jól elhelyezett kevesebb, az sokkal több. Azt hiszem, ez így alakult.
Szeretnék olvasni neked néhány kommentet, amit egy Petőfi Rádiós régi-régi YouTube-os felvétel alatt találtam 11 néhány évvel ezelőttről, mind a 3 rólad szól. Egyébként azt hiszem 4 vagy 5 komment volt alatta, és mindegyik pozitív volt, tehát nem csak a pozitívokat válogattam ki, csak ezeket látom relevánsnak. Az egyike a legjobb magyar műsorvezetőknek, hanem a legjobb, nagyon szeretem hallgatni. Aztán egy másik, a legjobb hanggal rendelkező műsorvezető, és a harmadik pedig sosem jellemzik elcsépelt poénok, műsorvezetők közt ritka kivételként érdemes odafigyelni arra, amit mond. Mit gondolsz ezekre a sok évvel ezelőtti visszajelzésekre, még a kultúrfitnesses időszakodra?
Hát zavarba ejtően kedvesek, köszönöm szépen. Annyiban nagyon fontos, de nyilván minden megerősítés jól esik, meg elfogadás jól esik. Abban az értelemben fontosak nagyon, hogy akkor ők úgy hallották, amire törekedtem, nem arra, hogy a leglegyek, hanem hogy jó legyen, ami kimegy. Örülök, hogyha ezt így élték meg. Egyébként ez nagyon furcsa dolog. Mert amikor az MTVA-ban összevonták évek során a tévét meg a rádiót a Kunigunda utcában, akkor nekünk nagyon rádiósoknak az első ilyen nagyon új élmény az volt, hogy a tévéseknek teljesen más a megélésük önmagukról, mint a rádiósoknak. A rádiósok többségének, nem a sztár rádiósokról beszélek, akiknek egyébként volt tévés műsoruk, vagy valamiféle nyilvánosságuk. Hanem, hogy tévésnek lenni, ez azt jelenti, hogy te látható vagy. Tehát ez egy másképp járás a világban, másképp lét a világban. A rádiós az egyáltalán nem látható feltétlenül is. Ugyanakkor ott van a mindennapokban, hogy a Rádió Café világra szólóan jó szlogenjét mondja, ugye van barátod, és tényleg ez a rádió, hogy van barátod, de mégis velem van. Ugyanakkor a hang az egyszerre ad inkognitót, az utcán nem biztos, hogy felismernek. Másfelől viszont sokkal nyíltabb eszköz, szerintem kevésbé leplezhető a valódi személyiség. Én azt gondolom. És az, hogy a hit hallásból van, ahhoz, hogy a hitet közvetíteni tudja, akár kimondva, akár kimondatlanul, akkor ugye egy egyre hitelesedő hangra van szükség. Azt hiszem, hogy az ilyen visszajelzések azért örömteliek, mert úgy gondolom, hogy ők feléjük sikerült közvetíteni a lényeget.
És hiányzik neked ez a fajta rádiózás, amiben most visszarepített, telek téged a gondolataidban, 2016-ban váltak el az útjaitok a Petőfi Rádióval, de nem ez a lényeg, hogyan. Szóval, hogy azóta persze voltál mondjuk a Klasszik Rádió reggeli műsorában, meg most is van egy saját projekted, a Gondolatkertészet, ahol podcastként rádiózol, de hogy az a fajta hagyományos rádiózás az hiányzik, amiben éppen most is vagyunk, bár telefonon beszélgetünk, de mégiscsak egy rádió műsorban.
Az az őszinte válaszom, hogy a jelenlegi rádiózás körülmények között nem, mert az a fajta rádiózás, amit én szívesen csinálnék, hogy csináltam és csinálok, az ma nem művelhető. Ez nem biztos, hogy így marad, és remélem, hogy nem marad így, és akkor lehet, hogy egy másik helyzetbe kerülök magam is. De az a fajta jelenlét, mindennapos jelenlét és minden műhelyszerű működés, mert ugye nem egyedül csináltam a műsort, hanem nagyon fontos, hogy a kollégáimmal együtt, akik ugyanúgy részesei mindannak, amit elértünk, hogy ez a fajta mindennapi közlés, vágy, formálás, vágy, az itt és mostra való reakció, és ugye ezt mi mind-mind a közszolgálat keretrendszerében tettük, egyfajta közszolgálati értékre, szakmai értékrenddel, és szakmai elvárással, és szakmai horizonttal. Csak azért mondom, mert utána nagyon megváltozott a rádiózásnak a szakmai, egyáltalán a tömegmédiumnak a működése, a sztenderdjei, talán ez a jó szó, a sztenderdekben is beállt változás. Egyrészt az elvárásokban, másrészt a technológiákban. És nagyon csuda jó dolgok születnek még ma is, de az a fajta szabadsága a rádiózásnak. A rádiónak, tehát az, hogy a rádió az valóban úgy működjön, amitől leginkább tud, mint műfaj. Az itt és mostban való közösség, ahhoz szabadnak kell lenni. Szabadnak kell lennie a műfajnak. Szabadnak kell lennie az ételnek. Szabadnak kell lennie arra, amit az ember ki akar mondani. Nyilván itt is vannak korlátok és határok, de ugye értjük, hogy az itt és mostban való megszólalás az abban van, annak az esélye, hogy valóban megszólítson másokat. Minél inkább biztonsági játékot játszik egy műsor vagy egy adó, annál kevésbé történik meg az a valami, amiért a rádiót érdemes hallgatni, vagy szeretjük hallgatni, vagy amit tud a rádió, ami a potenciálja kiteljesítését jelenti. Ez a potenciál örök. Tehát szerintem ez mindig benne lesz, benne van, és benne marad a rádiózásban, de hogy ezt ki tudja adni magából, meg tudja-e jelenteni, az mindig függ a környezettől, és attól, hogy van-e, aki ezt a potenciált be akarja lakni. Én évekkel később jöttem el, hogy eljöttem a közmédiából, hogy milyen áldás volt ez a Petőfi Rádiós, nem tudom, 8 év talán, hogy meg előtte lévő rádiózás, és hogy nekem is, hogy én a rádiózás legjaván nőttem föl, mint hallgató. És nekem ilyen mintám volt, és ez nekem nagyon sokat jelentett. Az, hogy mi a rádiózás, arról most már az új zenész generációnak sincsen mindig fogalma arról. Most a 10-20 évesekről fiatalokról beszélek, akik egyébként mindenféle stadionokat töltenek meg, hogy például egy 10 évvel ezelőtti Petőfi Rádió mit jelentett, vagy egy 30 évvel ezelőtti Klomjáti György műsor, vagy 40 évvel ezelőtti. Tehát ezek már nincsenek meg, hogy mit tudhat a rádió. Van a Rokhajó című film, azt nem tudom, láttad-e?
Azt igen.
No, hát akkor tudod, hogy mit jelent a zene meg a rock'n'roll. Nyilván nem arról életvitelről beszélek, ami abban megjelenik, de arról az erőről, ami, és arról az életkedvről, meg vitalizálásról, amit tud csinálni egy rádió, vagy egy ilyen típusú helyzet. És egyébként, amikor nekem is, magamnak is feladat volt azért végig, hogy van a Krisztusban való hitem és a popkultúra viszonya bennem, meg egyébként, és én utána tudtam végig gondolni, hogy eljöttem a közmédiából, és volt néhány hónapom szabadon, és akkor elírtam egy könyvet, de szinte azért, hogy magam is végig gondoljam, hogy akkor mi van. És ott arra gondoltam, hogy megpróbálom megfejteni, hogy miért fontos nekem a rakendról műfaja. Miért volt mindig fontos a rakendról műfaja? Akkor sem tudtam elengedni, amikor megtértem. Nyilván akkor már kritikailag is tudtam hozzá viszonyulni, tehát nem ugyanazt jelentette a rakendról, hogy Pajor Tamást idézem, a rakendról csak egy rokkant troll, de hogy mégis mi volt a fontos. És akkor úgy tudtam megfogalmazni magamban, hogy a rakendról a hallva született feltámadás. Ugye ez nem az örök feltámadás, de a hallás útja az megvan, és a 3-4 perc, 2-3-4 perces energiabombáknak ez a hangulatjavító, kedélyjavító hatása, és az az üzenete, hogy lehet, hogy van egy másik világ, egy másik állapot, amiben teljesen más az emberek életkedve, energiaszintje, nevezzük bárhogy. És hogy ezek a löketek, ezek a dalok, ezek ebből a szempontból fontosak, és mutatnak valami fele. És és ez a halva született feltámadás, ez a rádió, ugyanez a rock'n'roll. És szólnak hozzád, hallod, formál, megelevenít, igen, talán ez a legjobb szó. Ez a legnagyobb képessége a rádiónak. És akkor... hajlamos és képes arra, hogy megelevenítsen.
És ez úgy fog újra működni, vagy úgy működhetne újra, hogy Horváth Gergely szívesen visszaüljön egy hagyományos rádióstúdióban műsort vezetni, és szerkeszteni, és beszélni, hogyha szabadabb lenne a légkör?
Tehát hát nem a
De bocsánat, azt akarom kiszedni belőle, hogy nem a műfaja halott, hanem a közeg nem alkalmas ebben a pillanatban.
Mert így van.
Hagy utaljak még valamire. A Rádió 100 podcast sorozatban, amire azt hiszem már utaltam, de lehet, hogy csak a beszélgetés előtt mondtam, nem emlékszem, bocsánat. Ott abban azt mesélted, hogy szerinted azért is ütött nagyot a Petőfi Rádió 2007-es váltása, mert abban az időszakban még éppen nem voltak okostelefonok, még az internet már elérhető volt, már volt YouTube, meg minden, de még azért nem volt ott a zsebünkben, nem úgy hallgattunk zenét, stb. Tehát még éppen elérte az embereket a Petőfi Rádiónak az a megváltozása. És nyilván azóta eltelt sok idő. Tehát így értem a kérdést, ha a szabadság omulik, vagy a forma is azért nagyon megváltozott, vagy az életünk?
Nagyon megváltozott minden, de a potenciál az megvan, de a környezet nem kedvez neki, és minden, ami a média, vagy a dalokhoz, vagy a zenéhez, vagy a világ, az információhoz való hozzáférést és működését illeti, ez mind fontos, de másodlagos kérdés ahhoz képest, hogy lehetne a rádió műfaja újra meghatározó az életünkben, a médiumok között is. Erre az én válaszom személyesen egyértelműen az, hogy igen. És nem magamról beszélek elsősorban, hanem reményteli fiatalokról, mert ez kell egy belső energia, egy elán, hogy te ezt akart csinálni. Ehhez egy személyes élethelyzet kell, egy közlésvágy, de ugyanakkor egy kíváncsiság is, hogy te átfordítsd és lefordítsd, de saját kíváncsiságodat tud közvetíteni az arra való válaszokat mások felé. A zenék felfedezésének a kíváncsiságát persze minden zenéhez hozzáférünk. Egyrészt még másrészt különösen fontossá válik a zenék személyes emberi kurációja a streaming platformok és a mesterséges intelligencia algoritmusai világában és a személyes ízlés formálásában és még nagyobb a tét, mint korábban volt. Tehát az, hogy például van-e egy országos könyvzenei rádióban szándék és szempont arra, hogy egy olyan zenei szövetet hozzunk létre, amely érvényes könyvzenékből áll, és hatással van a kultúrára, arra a kultúrás ökoszisztémára, amiben éppen van, dalokon keresztül, azért ez egy nem mindegy dolog. És erre a rádió nagyon alkalmas, és ehhez kell a szabadság, hogy itt ne ideológiai vezérelt módon választodjanak ki a dalok, az előadók, vagy bármi más, és itt igazából tulajdonképpen mindegy, hogy ki kicsoda ebben a történetben, hogyha jó, és hozzátesz, és kísérletező, vagy ha értékrendje van, tehát ez mind belefér, de azt nem lehet, hogy lemetszük az egyik részét, mert nem fog attól jobban élni a másik. A kultúra az mindig egy olyan közeg marad, és a zenekultúrára ez ugyanúgy érvényes, amiben sokféle világ megjelenik, sokféle értékrenddel, sokféle hatással, és épp ezért válik fontossá egy olyan buborék, ami elég nagy ahhoz, hogy azt tud mondani, ez mondjuk közös, ezt nagyon sokan ismerik, és ebben egy olyan típusú válogatást hall az ember, amiben van ez is, van az is, de mégiscsak mutat valami felé. És nem a kizárólagosság jellemzi, hanem az elfogadás. Tudván, hogy ez a szabadság és ez a méltányosság egymás világa felé, ez úgyis jó gyümölcsöt terem majd. Mert hogy egyébként az ember életében is az szokott történni, hogy ahogy érünk, növekedünk, úgy válunk tudatosabbá a saját életünk mindenféle dolgával és választásaiban, és igaz ez a zene választásában is. Amíg fönn tudjuk tartani a választás szabadságát a kultúrában, és ebben egyfajta orientációt tudunk adni, de nem kizárást és nem kizárólagosságot, szerintem addig él az a kultúra.
Okay, ez kiváló zárszó is lenne, de egy utolsó utáni kérdés, ami sokkal ilyen hétköznapibb, de nagyon kíváncsi vagyok. Te hogyan töltötted a 2025. december 1-jét, tehát a Magyar Rádió születésének 100. évfordulóját? Volt, aki gyertyát gyújtott a lebontott Ródi Sándor utcai stúdió előtt, amihez téged is nyilván ezer emlék köt. Én éppen szülinapi tortáztam a Szegedi Egyetemen a rádiós kurzusaimra járó hallgatókkal. Te hogyan töltötted ezt a napot?
Bécsből jöttem azzal a kislányunkkal, akivel egy koncertre mentünk eredetileg, és minden december 1-én gondolok arra, hogy a rádiózás napja van, de nem, én nem gyászolok, mert igazából a rádiót nem lehet eltemetni, csak ki nem használni lehet. Ez történik most. Tehát, és azt is el kell fogadni szerintem, hogy vannak periódusok az ember saját személyes életében, szakmai életében is, és korszakok akár a rádiózás, ugye műfaj történetében, ezek jönnek, mennek. Én egy gyönyörű, csodálatos, kegyelmi állapotban tölthettem a fiatal, ugye első évtizedeimet a rádiózást vonatkozásában, és ez nekem az olyan gazdagságot adott, és olyan alapokat adott, hogy pontosan tudom, hogy nem lehet megölni a rádiózást. Tehát az, hogy a rádiózás az hol tart, az csak szándék, akarat és hozzáértés kérdése.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horváth Gergely kommunikációs kísérőt, kulturális kommentátort, a Petőfi Rádió egykori vezető szerkesztőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egymásért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám? Ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit, te rajtam mit? A szépség relatív, nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. Annak idején, annak idején. Én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod.